Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva a 255. számú dicséretnek az első versét énekeljük. Ezzel dicsérjük Istent, így kezdődik a 255. számú dicséret első verse, mely igen jó az Úristent dicsérni. Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
6. úrnapja, 16. kérdés. Miért kell valóságos és tökéletesen igaz embernek lennie? Isten igazságosa azt követeli, hogy az ember fizessen az ember bűneiért. De legyen igaz ember, mert aki bűnös, másokért nem fizethet. 17. kérdés. Miért legyen valóságos Isten is? Azért, hogy isteni hatalmával, emberi mivoltával el tudja viselni Isten haragjának súlyát, s így visszaszerezze és helyreállítsa elveszített igazságunkat és életünket. 18. Ki az a közbenjáró, aki egy személyben valóságos Isten és valóságos, tökéletesen igaz ember is? A mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya teljes váltságul és igazságul adott nekünk. 19. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, amelyet Isten már kezdetben az Édenkertben kijelentett, majd a pátriárkák és proféták útján hirdetett. Az áldozatokkal és a törvény előírta más szertartásokkal kiábrázolt, végül pedig az ő egyszülött fia által beteljesített.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk azt Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelében, az első korintusi levél 7. részében, a 7. résznek az első 16 versében. Ezt a kicsit szokatlanul hosszú igeszakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva figyelemmel hallgassa végig. Korintusi levél, első korintusi levél 7. részében az első verstől olvassuk. Amikről pedig írtatok, azokra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van az Istentől, kinek így, kinek amúgy. A nem házasok és az özvegyeknek pedig azt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. A többieknek pedig, én mondom, nem az Úr, ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. S ha egy asszonynak hitetlen férje van, és az kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztáltalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el. Nincs szolgasság alá vetve a hívő férj, vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e feleségedet? Hallottuk Isten igéjét. Jöjjetek, emeljük fel a mi szívünket, és válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ezen a vasárnapon eléd járulhattunk, akár itt a templomban, akár a világháló segítségével az otthonainkban. Hisszük, bárhol is vagyunk, amikor összekulcsoljuk a kezünket, fejünket meghajtjuk, és elmondjuk a mi imádságunkat, akkor te hallod azt, és érted azt. És olyan jó tudni, hogyha nem sikerülne úgy mondani, nem sikerülne azt mondani, amit annyira szeretnénk, akkor is igaz, még ajkamon sincs a szó, te már tudod, Uram. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy a te ajtód nyitva van. És hálásak vagyunk azért, hogy elhozhatjuk az összes gondolatunkat, helyzetünket, életünket. Köszönjük, hogy eléd jöhetünk a szomorúságunkban, a gyászunkban, a fájdalmunkban, a terveink között, és akkor, amikor hálát adunk neked. Urunk, így jöttünk most mi is hozzád, az eltelt időszaknak a terheivel, nehézségeivel, küzdelmeivel, és reménység szerint hálaadással is, hogy van mit megköszönnünk, amit tőled kaptunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a tieid lehetünk. Köszönjük, hogy nem vagyunk idegenek a számodra, hanem hozzád tartozók vagyunk, gyermekeid, akiket elfogadsz, és akiket hívsz magadhoz, hogy veled éljünk, melletted kitartsunk, és a te kegyelmeddel a veled való közösségben töltsük el a mindennapjainkat. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen kegyelmes Isten vagy. Nem érdemeljük meg mindezeket, bűneink megvallása mellett és orcánk pirulásával jöttünk hozzád. De tudjuk, hogy te így szeretsz, tudjuk, hogy te így is szeretsz, és tudjuk, hogy nálad készen van a megbocsátás, és kész vagy adni a te szent lelkedet, legyen erőnk változni, jobban neked élni, jobban téged követni. Kérünk most együtt, imádkozunk, hogy a te szent lelkeddel jöjj közénk, áld meg a te igédet, az ige hirdetését, az ige hallgatóit, hirdetőjét, hogy mindannyian megértsük, elfogadjuk, kövessük a te akaratodat, s a te szent lelked által megerősödjünk a hitben, a reménységben és a szeretetben. Kérünk téged, az Úr Jézus Krisztus érdeméért, atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Ének szóban is kérjük Istennek a szent lelkét, a segítségét. 166. dicséretnek az első versét énekeljük. 166. dicséretünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Thank you. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszon túl a Lukács evangéliumába, Lukács evangéliuma első részébe, a 6. versben így. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amint az előző vasárnap hallottuk is, a mai vasárnap egy különleges vasárnap, minden vasárnap különleges, hiszen az Úr Jézus feltámadását ünnepeljük és az ő szeretetét, de ebből a szempontból ez most egy ilyen címzett vasárnap is, hiszen a házasság hetének a kezdő vasárnapja. Úgy gondoltam, hogy erre az alkalomra eltérően a Biblia olvasó kalauztól másik igét, ehhez jobban kapcsolódó igét választok és olvasok fel. Így esett az első korintusi levél tanítására a választásom, ahol Pál apostol tanítja azokat a gyülekezeti tagokat, akik ott Korintusban élnek, a bevezetésben hallottuk, hogy kérdésekre is válaszol. Az alap problémája az volt ott a korintusi gyülekezetnek, hogy egy úgynevezett első generációs keresztényként meg kellett találni, fel kellett ismerni, hogy Isten népének hogyan kell a magán életében ezen a területen is a házasság, a család, a hűség és a különböző felekezethez, vagy hívő, hitetlen házastárs helyzeteiben élni, dönteni, mi az, ami Istennek tetsző. Kicsit hasonló a mi helyzetünk is, mint az akkoriaké, nem azért, mert mindannyian első generációs keresztjének lennénk, és nem jártak volna előttünk mások, hanem azért, mert itt is a keresztény tanítás, az, amit a Biblia tanít, az, amit Isten ránk bízott, és az ő népétől el is vár, az nem teljesen egyezik meg azokkal a véleményekkel, azokkal az új divatos gondolatokkal, amelyek megjelentek és teret nyertek a mi világunkban. A mi esetünk azonban sokkal egyszerűbb, könnyű helyzetben vagyunk, nekünk nem kell ezeken a kérdéseken gondolkodni, Isten igéjén keresztül tudunk orientálódni, tudjuk megérteni azt, hogy mi az Isten terve, mi az Isten akarata, mire teremtett bennünket, és egyébként is, mivel megkaptuk, elnyertük Krisztusban az örök életet, az a célunk, hogy neki hálás életet éljünk, keressük az akaratát, és ahhoz akarunk igyekezni. És ebben hasonló a mi helyzetünk a korintusi gyülekezethez, hogy inkább Isten igéjére kell hallgatnunk, mint bármi másra, ami ezen túl van. Az első gondolatom, amikor erre a vasárnapra készültem, az volt, hogy nem olyan régen még sokan kongatták a vészharangot a házasság felett, hogy hát ez a házasság, ez egy olyan elavult dolog, ugye ma is sokszor halljuk, és hát ez főleg akkor halljuk, igazából nem akarok senkit megbántani, hogyha valaki nem mer elköteleződni, hogy az csak egy papír, mert hogy hát ha el kell köteleződnünk, akkor kimondani, aláírni egy kicsit több, mint csak úgy tenni, mint hogyha összetartoznánk, de azért igazán nem pontot tenni a történet végére. Szóval sok minden hangzik, sok minden benne van ebben a helyzetben, sokféle elképzelés, hát ez már a múlté, ez a házasság, ilyeneket lehetett hallani, aztán most meg úgy tűnik, hogy mindenki házasodni akar. Boldog meg boldogtalan, ne is folytassam a sort, olyanok is, akik esetleg nem is vagy a klasszikus, vagy a bibliai felfogás szerint nem is tekinthető házasságnak, nem olyan régen láttam a családról egy ilyen képet, hogy hát ugye a férfi, meg a nő, meg a gyerek az család, gyerek nélkül is, aztán egy férfi, vagy egy nő, vagy, és akkor így mindenféle verzióban ott volt a család, és le volt írva egy új definíció, ez volt, hogy ahol egyetértenek, szeretik egymást, bla 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 bla, ilyen szép szöveg, és hogy az a család. Hát persze nyilván a szekrény is lehet asztal, hogyha úgy definiáljuk a kérdést. Csak hogy igazából valójában itt arról van szó, hogy van ennek egy definíciója, van ennek egy meghatározása, és ez ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk, ahhoz nyilván valami új megközelítést kell alkalmaznunk. Biblia nem alkalmaz új megközelítést, a teremtésbeli megközelítést alkalmazza, és mi most megpróbálunk erre figyelni. Azt az igét, amit választottam, nem biztos, hogy mindenki tudja, a Lukács evangéliuma első része a 6. versben miről szól, mert gondolom azt mindenki tudja, hogy a Lukács evangéliuma egy ajánlással kezdődik, mégpedig Teofilusznak, van egy ilyen kis bevezetése, de nem erre gondoltam, hanem arra, ami utána következik, ez pedig keresztelő János születésének az ígérete. Nekem nagyon megragadott ez az ige, ami ide le volt írva, Zakariásról és Erzsébetről, ugye ők lesznek majd keresztelő János szülei, a lesznek majd azért érdekes, mert amikor ez a le van írva, nyilván visszamenőleg utólag írták le, és akkor már tudták, hogy mi következik, de amilyen állapotot és az ő életüket ez leírja, igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fethetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint, szóval ez az állapot, ez akkor is igaz, amikor hosszú-hosszú évekig éltek úgy, hogy könyörögtek, várták Istentől, hogy gyermekük legyen, és nem lett. Ebben a helyzetben erre nézve írja le ez az ige, és számomra az üzenet, és ezt hadd mondjam most el, és majd ide vissza fogok térni, az, hogy mindenek előtt a házasságnak, a jó házasságnak a titka a hit. Mégpedig az Istennel való kapcsolatnak a karbantartása és a fenntartása. Ez az, ami a mai alaptétel, és azt gondolom, hogy ez elég biblikus mindannyiunk számára. Sőt, hogyha kicsit kitágítjuk, az emberi kapcsolatainknak a orvoslása, megoldása, mert hogyha nem házasságban élünk, hanem előtte, utána, közben ki tudja, milyen állapotunkban, mindenképpen akkor is igaz ez a tétel, hogy az Istennel való kapcsolat az első, és az az, amit rendezni, karbantartani, fenntartani kell a hívő embernek. Nyilván a hitetlennek hiába mondanám, őt nem érdekli Isten, ő magával van elfoglalva, ő azt akarja csinálni, amit ő akar, ami éppen jól esik, menni akar a többiek után, nem akar kilógni a sorból, de az Isten népe ezt másképp látja, a hívő embernek ezt másképp kell értelmeznie. Szóval ez az, ami engem megragadott az ő életükben, hogy ilyen módon éltek az Isten rendelése szerint, ennek megfelelően. Hogyha végig, és itt az ő állapotuk volt a második, ami nagyon elgondolkodtatott, hogy ott van előttünk egy házaspár, és az ő életük nem olyan, mint ahogyan a romantikus filmekben sokáig látni lehetett. Ugye az igazi hollywoodi film az úgy nézett ki, hogy adott egy férfi, adott egy nő, és félreértések és mindenféle küzdelmek sorozata a végén végre egymásra találnak, és ott állnak az oltár előtt, és kimondják a boldogító igent, és aztán utána a rózsaszín köd. Na most a Biblia nem ilyen romantikus, minden rendben van, ha összeházasodtunk, utána már semmi nem történhet, házasságokat ír le, hanem éppen ellenkezőleg számomra az a legmegkapóbb és az egyik legnagyobb felismerés, hogy nagyon is realisztikus módon, nagyon is valóságosan írja le mindazt, amit előttünk van. Úgyhogy kicsit végig szaladunk a nagy házasságokon, vagy a nagy kapcsolatokon, akkor azt látjuk, hogy Ábrahámnak és a feleségének, Sárának sem volt egyszerű. Pedig hát Ábrahám a hit példája, nem is akárkiről van szó, ennek ellenére sem volt egyszerű, hiszen nagyon sokáig nem volt gyermekük, és aztán utána hát próbálkoztak ők mindenfélével, szolgálóval, második feleséggel, ma így mondanánk egy kicsit, hogy béranyassággal és mindenfélével próbálkoztak, de hát most nem akarom elmondani, olvassák el a testvérek, mert hosszú lenne, hogyha Hágár történetét részletesen elmesélném. Tehát igazából elég egyértelmű lesz, hogy sok problémájuk van, nem olyan egyszerű ez a házasság, és még egyéb nehézségekkel is tűzdelve van. És aztán utána Izsáknak, a gyermeküknek a házassága, Rebekának úgy kell eldöntenie, hogy elfogadja-e Izsákot férjének, hogy nem is látja. Több száz kilométerrel arrébb dönt arról, amikor elmegy érte az öreg szolga. Megint egy asszony sors, ami előttünk van, egy történet, egy helyzet, ami megtörténhetett, ugrás az ismeretlenbe, egy olyan helyzet, aminek aztán végül is nagyon jó folytatása lesz, úgy tűnik legalábbis a Bibliából, és hogyha megyünk tovább, akkor ott van az ő, hát iker gyermekük között, de másodszülöttnek, de mégis ő örökli az áldást Jákobnak, megint aki ismeri a Bibliát, értette ezt a sok odavetett dolgot, de Jákobnak a házassága. Illetve hát rosszul mondtam, mert házasságai. Mert ugye feleségül akar venni valakit, de mást adnak hozzá, azt mármint, hogy Leát, de Ráhelt is feleségül veszi, de a két asszonynak a vetélkedése miatt még két másodfeleség is megjelenik a történetben, míg végül megszületik a 12 fiú. Nem egy egyszerű történet. És itt ezt nem úgy írja le a Biblia, hogy minden milyen magától értetődően jó volt, és minden milyen szépen működött, és nem volt semmi gond. És ott van Sámuel édesanyjának a története, Annának a története, akinek szintén nincs gyereke, és Istentől várja, hogy gyermeke szülessen, és így születik meg Sámuel, aki azt a nevet kapja, hogy az imádságát meghallgatta az Úr. És ugyanígy, hogyha átlépünk az új szövetségre, ott is vannak nehéz helyzetek, samáriai asszonynak a története, ahol Jézus szóba áll vele, kiderül, hogy több férje volt, akivel most él, az nem a férje, vagy éppen a keddi történet, amit a Zoomos Biblia órán beszélgettünk, a házasságtörő nőnek a története. Mennyi asszony sors, egyébként meg is lepődtem, hogy sokszor a házastársi kapcsolatokról az asszonyok sorsán keresztül, vagy az ő helyzetüket előtérbe állítva mondja el az ige, hogy milyen nehéz, küzdelmes dolog ez a házasság az ember számára. Szóval a Biblia nagyon realisztikus, sok minden megterhelheti az emberi kapcsolatokat. De mi az, ami leginkább megterheli az emberi kapcsolatainkat? Mi a legnagyobb problémánk? Ugye mi el tudjuk mondani, hogy mi a legnagyobb problémánk, akik már voltak házasok, vagy most házasok, ugye rögtön tudjuk mondani, a legnagyobb probléma a másikkal van. Nem? Tehát azért, hogyha ő másmilyen lenne, sokkal egyszerűbb lenne az én életem. Legalábbis sokszor így gondoljuk. De persze igazából a legnagyobb probléma a bűneinkkel van. Minden tekintetben, az emberi kapcsolataink tekintetében is. A saját bűneinkkel van, amellyel küzdünk, vagy nem küzdünk, amely jelen van az életünkben, és amelyet vagy felismerünk, vagy nem. A legnagyobb probléma a bűnnel van. Azzal, hogy nem tudjuk igazán Istent és egymást szeretni. Úgy, ahogyan Jézus Krisztus tanított bennünket. És amikor nem tudjuk szeretni a másikat, amikor nem tudjuk krisztusi szeretettel elfogadni, nem tudunk megbocsátani, akkor ott elindulnak a bajok, és elindulnak a problémák. Ott elkezdem halmozni magamban a rossz dolgokat, elkezdem felírni a táblára azt, ami nem tetszik, ami bántott, ami sértett, ami rosszul esett, és akkor utána ez lassan-lassan sikerül annyit felírni, hogy végül már nem fér a táblára, már a falra kell írni, vagy ki tudja hová, mert nem tudok megbocsátani, mert a szívem megkeményedik, olyan leszek, mint a fáraó, akinek a szíve olyan kemény volt, hogy nem tudott engedni az Istennek. Hát mondjuk ott nem személyes engedésről volt szó, de ettől függetlenül mégis ezt látjuk, ez történik meg az életünkben. A bűn a legnagyobb probléma. És ez az ige azt mondja el, hogy legelőször is arra kell figyelnünk, hogy az Istennel való kapcsolatunkat állítsuk helyre. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Azt tapasztaltam, lehet, hogy ez nem mindig igaz, ez az én tapasztalatom, hogy akkor, amikor mondjuk egy kapcsolat elkezd megromlani, és az emberek elkezdenek távolodni egymástól, akkor az is megjelenik, hogy Istentől is elkezdenek távolodni. A gyülekezetben is sajnos fordult elő, hogy volt ilyen válás, és azt láttam, hogy egyik, másik, mindkét fél elmaradt a közösségtől. És attól félek, hogy elmaradt az Istentől is. Szóval amikor elkezdünk Istentől távolodni, akkor könnyebben megtörténik, hogy megkeményedik a szívünk, könnyebben megtörténik, hogy nem tudjuk meglátni a magunk helyzetét és a magunk feladatát. Akkor, amikor mindezekben a helyzetekben vagyunk. Nem tudjuk meglátni, nem hagyjuk, hogy Isten beleszóljon az életünkbe. Sok helyen láttam, és ma nagyon sok ajánlat is van arra nézve, mondjuk, hogy házassági tanácsadóhoz lehet menni. Vannak mindenféle tanácsadók és segítségek, és ilyen konferenciák voltak nem olyan régen, és nagyon sok dolog, ami bizonyára sok technikai segítséget jelenthet egy házasságban, felismerni olyan dolgokat, amit lehet, hogy nem mondtak el nekünk, lehet, hogy a kor átvarázsolja az ember, emberi állapotokat, milyenek vagyunk férfiak, milyenek nők, és nem látjuk, hogy valójában miről is van szó. Szóval sok mindenben segíthet is, vagy hát sok segítséget adhat egy ilyen, nem akarom azt mondani, hogy ez nem igaz, csak attól félek, hogy a hívő ember nem is sem ismeri fel azt, hogy neki elsősorban Istennel van dolga. Akkor is, amikor az emberi kapcsolatairól van szó. Szóval az is meglep, amikor futunk ide, futunk oda problémáinkkal, de Istenhez nem megyünk. Nem hisszük el, hogy ő tud nekünk segíteni. Nem hisszük el, hogy nála van segítség, hogy van tanács, van útmutatás, van megerősítés, van megújulás. Nem hisszük el. Mit hiszünk Istenről? Nem gondoljuk, hogy ő valóban az életünk problémáiban ott akar velünk lenni, hogy mellettünk akar állni, hogy erőt tud adni. Nem gondoljuk, hogy az, amit ő mond, az helyes. Nem gondoljuk, hogy az, amit ő mond, az előre visz. Hogy az úgy van jól. Kicsit ilyenek vagyunk sokszor, vagy hát kicsit sokszor, milyen furcsa ez a két szó egymás mellett. Ne kicsinyítsük, sokszor ilyenek vagyunk, hogy mástól várjuk a segítséget, és Istent kihagyjuk, és néha csak akkor megyünk Istenhez, amikor már nincsen visszaút, és nincsen tovább. De hogyan éltek ők, Zakariás és Erzsébet? Ugye Zakariás pap volt, tehát még egy olyan ember, aki a templomban szolgált, egy olyan ember, aki Isten közelében volt, és Erzsébet pedig a felesége volt, aki támogatta őt. Azt írja az ige, hogy igazak voltak mindketten az Isten előtt. Persze, ugye erre rögtön mondhatjuk már keresztényként, hogy nincs igaz ember egy sem, nincsen senki igaz, mert mindenki vétkezett. Ez így van, valóban így van. Itt azonban mégis arról van szó, hogy egyen-egyenként arra törekedtek, hogy megtartsák az Istennek a parancsolatát. Arra törekedtek, hogy úgy éljenek, ahogy az Isten elrendelte. Arra törekedtek, hogy tisztességesen éljenek, hogy támogassák egymást, hogy másoknak a segítségére legyenek, úgy, ahogyan Isten elvárja. Biztos nem voltak tökéletesek, biztos voltak hibáik, de ott volt bennük ez a törekvés. Ugye itt a igazak és nem igazak között ott van ebben még az ószövetségi helyzet, hogy az igazi kérdés az, hogy az Isten törvénye szerint éltek, hogy ahhoz igazították az életüket, vagy azon kívül voltak. Ugye akkor, amikor megjelennek Keresztelő Jánosnál, majd az ő fiúknál, a Jordánnál az emberek, akkor ott arról van szó, hogy ők valami bűnt követtek el, bűnös módon éltek, akár a házasságukat, akár a magánéletüket, akár a hivatalukat, akár az igazságszolgáltatást tekintve valamit nem jól csináltak, és ezt ők is tudják, úgy mennek oda Jánoshoz, és ő pedig bemeríti őket, megbánják a bűneiket, és mint egy újjá születnek, lemosva a múltat, Istennek tetsző életre egy ilyen elhatározással. És amikor megy oda Jézus, akkor azt mondja János, hogy neked nem kell ide jönnöd, mert te nem vagy bűnös. És nem azt mondja, amit itt hallottunk a Heidelbergi KT-ban is, hogy Jézus múlt vasárnap és most vasárnap, ugye erről van szó, hogy aki tökéletesen eleget tett a bűnünkért, csak azt tud eleget tenni, aki egyszerre tökéletes Isten és tökéletes ember, vagyis hogy ő maga bűntelen, nem pedig bűnös, ez is benne van. Azt ismeri fel ott János, vagy hát ő tudja, hogy Jézus nem olyan, mint a többiek. Nem azt ismeri fel, amit mi felismertünk, és a KT-ban megfogalmaztak az őseink, hogy mentes az eredendő bűntől, és hogy csak jót tett, hanem látszik egyértelmű, hogy ott vannak az emberek, akik hibáztak, akik bánkódnak a hibáik miatt, és ott van Jézus, aki nem így élt, és ez látszott rajta is. De ilyenek voltak, látszott rajtuk is, Zakariáson és Erzsébeten, hogy Isten akarata szerint éltek. Hogy betartották a 10 parancsolatot, hűségesek voltak egymáshoz, hűségesek voltak Istenhez, és igyekeztek szeretettel fordulni az embertársaikhoz, mindezt megvalósítani. Azt mondja, hogy igazak voltak mindketten az Isten előtt. És itt egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak arról van szó, hogy a kívül levők olyannak látták őket, hanem hogy az Isten előtt voltak igazak. De ez egy érdekes kérdés, hogy milyennek kell látszania, vagy milyennek nem. Ezen most kicsit túllépve inkább arra figyeljünk, hogy Isten előtt egészen másként látszunk, látszhatunk, mint ahogy az emberek előtt, vagy akár önmagunk előtt. Hiszen Isten mindent tud rólunk. Isten ismeri a gondolatainkat, ismeri a fondorlatainkat, hátsó szándékunkat, ismeri azokat a dolgokat, amiért teszünk, jobban ismer bennünket, és lehet, hogy mások azt gondolják rólunk, hogy mennyire jók és mennyire tökéletesek vagyunk, vagy gondolhatják rólunk akár, de hogyha Isten előtt állunk meg, azért ez egy másik kategória. Az egy másik kategória, hogyha az Istennek a mérlegénre teszik a mi életünket, akkor egészen más a helyzet. Mi egyébként is úgy szoktuk mérlegelni, hogy a mérleg maga is olyan, hogy legalább legyen kiegyensúlyozva, vagy billenjen az egyik oldalra, de az Istennek nem ilyen a mérlege, nem ilyen billegős mérlege van, mert hogyha valaki a legkisebb parancsolatot megszegi, akkor az egészet megszegte. Tehát nem arról van szó, hogy egy kicsit bűnös lehetek, csak ne legyek nagyon bűnös. Ugye ez az emberi gondolkodás, hogy a kis vétek belefér, a nagy vétek már nem. Hát ki nem botlik meg, gondolja az ember, egy kicsi belefér. De Isten mérlegén nem így néz ki. Isten mérlegén úgy néz ki, hogyha van az egyik oldalon, a bűn oldalán bármi is, akkor az már oda elbillen. Amikor azt mondja, hogy Isten előtt voltak igazak, akkor azt jelenti, hogy Istennek tetsző életet akartak élni. Legelőször is az Úrra figyeltek, az ő akaratára, az ő véleményére, az ő törvényére. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy hová figyelek, hogy hol mérem meg az életemet. Hogy azon mérem-e meg, hogy mit gondolok magamról, ugye ez is lehet jó is, meg rossz is, túlértékelhetem magam, és úgy gondolom, hogy én értékesebb vagyok másoknál, többet érek, többet érdemelnék. A másik pedig az, hogy pont az ellenkezője, úgy érzem, hogy értéktelen vagyok, úgy érzem, hogy sikertelen vagyok. Persze az is lehet, hogy egyszer így, egyszer úgy érzem, minden belefér az emberi életbe, de az ige arra tanít bennünket, hogy az Isten előtt mérjük meg magunkat. Az Isten előtt. Ugye itt megint úgy tűnhet, hogy ha az Isten előtt mérjük meg magunkat, akkor ez egy rossz eredmény lesz a mi szempontunkból, hiszen egyikünk sem tökéletes, legalábbis azt gondolom, magamból kiindulva, és mindannyiunknak van hibája, vétke, mindannyiunknak van bűne. De ha az Isten előtt mérjük meg magunkat, az egy valódi mérleg. Az egy olyan mérleg, amelyben a hívő keresztjén ember számára, és mi már tudunk ebben tovább lépni, nem csak az van benne, hogy Uram, tényleg ezen a te mérlegeden nem tudok jól teljesíteni, hanem az is benne van, hogy tudom, hogy Isten megbocsátotta az én vétkeimet. Az is benne van, hogy ha ráfigyelek, látom, hogy van bűnbocsánat, és ezt én már elnyertem. És mindig emlékeztet az úrvacsorában erre engem. De hogyha Istenre figyelek, akkor tudom jól értékelni magam, mert kiderül, hogy értékes vagyok, hogy fontos vagyok. Kiderül, hogy az Úr Jézust adta értem, hogy megmentsen, hogy örök életem legyen, és megbocsássa a bűneimet. És hogyha már értékelve vagyok, akkor lehet, hogy nem másoktól kell várni ezt az értékelést, hanem Istennek hálaként, hálásnak lenni, és úgy szeretni másokat, ahogyan nem érdemlik meg. Úgy megbocsátani másoknak, ahogyan nem érdemlik meg, mert Isten így bocsátott meg nekünk. Hogyha Isten előtt akarok fedhetetlenül élni, Isten előtt akarok igaz lenni, hogyha erre törekszem, akkor egy egészen másik helyzetbe kerülök. Egyrészt meglátom a magam tökéletlenségét, és nem mindent a másik emberre akarok áthárítani. Másrészt meglátom azt is, hogy én is az Isten kegyelmére szorulok rá. Rászorulok arra, hogy ő nekem megbocsásson, hogy megújítson, és hogy megerősítsen. Szóval Zakariás és Erzsébet legelőször az Istennek akartak megfelelni. És hogyha az Istennek akarunk megfelelni, akkor olyan emberek leszünk, akik a másik számára is többet tudunk nyújtani. Többet tudunk nyújtani szeretetben, megértésben, türelemben. Hogyha nézzük az első történetet az Édenkertben, akkor azt látjuk, hogy amikor megromlik az Isten és az ember között mondjuk így inkább az ember és az Isten között, hiszen az ember kezdeményezte ezt a problémát, megromlik a kapcsolat. A következő az ember-ember kapcsolat megromlása, a Káin és Ábel, ott egy testvérgyilkosság következik. Minden ennek az Istennel megromlott kapcsolatnak a problémája, minden ennek a következménye az életünkben. Nem tudunk mindent helyreállítani, nem is vagyunk képesek rá, Isten maga akarja ezt helyreállítani, de közben nekünk mégis az a helyzetünk, hogy ebben az állapotunkban, bár Krisztust megismerve, kell élnünk, és ezzel kell hadakoznunk és küzdenünk. Ha az emberi kapcsolatainkat akarjuk helyreállítani, nézzük először az Istennel való kapcsolatunkat. Újítsuk meg azt, és nézzük meg, hogy Isten mire indít bennünket. Persze az a jó, az az igazán jó, hogyha ez nem féloldalasan történik csak egy valaki, hanem mindenki, egy házastárs, egy házaspár, vagy az együtt kapcsolatban levők, mindenki ezt az utat akarja követni. De ne a másikra várjunk, legyünk mi azok, akik ezen az úton elindulunk. Legyünk mi azok, akik imádkozunk a másik emberért, legyünk mi azok, akik elöljárunk a megbocsátásban. Arra tanít bennünket az ige, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, először Istenre figyeljünk, az ő akaratára, parancsolatára és rendelésére. Egy pici, rövid magyarázatként, nem ugye Zakariás és Erzsébet idejében a törvény volt az, ami meghatározó volt, és aminek meg kellett mindenkinek felelni. A különbség a mi helyzetünkben az, hogy mi azért akarunk megfelelni az Isten akaratának, rendelésének, mert hálásak vagyunk azért, hogy megmentett bennünket a törvény átkától, a haláltól és a kárhozattól. Mi azért igyekszünk Isten akarata szerint élni, azért szeretnénk olyan módon élni, ahogyan ő tervezte, ahogyan elképzelte, ahogyan megalkotta ezt a világot, és amire rendelt bennünket, mert hálásak vagyunk azért, hogy Jézust elküldte értünk. Vagyis az a feladatunk, az a dolgunk, hogy komolyan vegyük Istennek a szavát, komolyan vegyük az útmutatását, és ebben éljünk, így éljük meg hitünket és az emberi kapcsolatainkat. Azt mondtam, hogy ez nem csak a házasságban igaz. Ugye az, ami miatt ez annyira tetszett ez az ige, és tetszett ez a helyzet erre a mai napra, hogy nem egy olyan házasságot, nem egy olyan kapcsolatot látunk magunk előtt, ami mindenfajta gondtól és tehertől mentes lenne. Nincs gyermekük. Ez mindig nagy probléma, akkor ott meg különösen nagy probléma. Egyrészt, mert az áldás, Isten áldása a gyermek, vagyis nincs áldás a házasságukon, ők úgy érzik, úgy élhetik meg. Másrészt, hogy abban az időben mi már olyan magától értetődőnek veszük, hogy kinek-kinek van nyugdíja, vagy lesz valami fajta nyugellátása, legalábbis most még, vagy legalábbis úgy tűnik, vagy eddig ezt szoktuk meg. Nem menjünk ebben most tovább, de abban az időben, sőt, hát 100 évvel ezelőtt azt gondolom, hogyha valakinek volt nyugdíja, nyugdíjas állása, akkor az nagy dolog volt. 200 évvel ezelőtt meg hát ez meg egyáltalán nem volt jellemző. A Biblia korában meg végképp nem. Kedves testvérek, akkoriban az úgy működött jellemzően, hogy a gyermekeket felnevelték a szülők, és aztán a szülők gondoskodtak a gyermekekről. De ha nem voltak gyermekek, akkor ki gondoskodott róluk. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy trauma lehetett minden tekintetben, lelkileg, egzisztenciálisan, minden tekintetben Erzsébet és Zakariás számára. Nagyon megterhelhette őket. De miközben ott volt ez a probléma, ez a teher az életükön, akkor is Istennek tetsző életet akartak élni, és én hiszem, hogy ez tartotta meg őket. Ők még nem tudták, hogy Istennek terve van velük, hogy a kegyelmét így akarja megmutatni az életükön, de azért mégiscsak ez egy furcsa dolog, hogy Isten sokszor a nehézségekben akarja megmutatni a kegyelmét az életünkben. Abban, ami nem tetszik, ami nem olyan, amelynek örülünk, hanem ami teher, amit másképp szeretnénk, amiben változást szeretnénk, Isten mégis abban a helyzetben is meg tudja mutatni a kegyelmét. Itt úgy mutatta meg, hogy végül gyermekük született, de hogy megtapasztalhatjuk ezekben a helyzetekben is Istennek a szeretetét. Sőt, mások számára is hasznosakká lehetünk, hogyha Istenre figyelünk, és áldássá lehetünk mondjuk így, az is benne van ezekben a helyzetekben. akár a nehézségek között, akár másutt is. Néha nehéz ezt megérteni. Egyik alkalommal Jézus meggyógyít egy embert, és megkérdezik tőle, hogy és ki vétkezett, ő vagy a szülei vétkeztek, mert hogy abban az időben úgy gondolták, hogy a betegség az egy bűnnek a következménye. És Jézus pedig azt mondja, hogy se nem ő, se nem a szülei, hanem az azért van, hogy Isten dicsősége megmutatkozzék rajta. Nagyon nehéz ezt így elfogadni, hogy Isten az ő dicsőségét sokszor az ilyen nyomorúságos, a mi életünk nyomorúságos helyzeteink keresztül tudja megmutatni. De sokan vannak, sokan tettek bizonyságot arról, hogy kórházi ágyon, betegen, szenvedve, hogyan tudtak másokat vigasztalni, másoknak az Isten békességét hirdetni, hogy bizony Isten meg tudja áldani mások számára a mi nyomorúságunkat is. Ez nem egy olyan jó hír, talán a mi számunkra, de azért a kegyelem erről is szól, hogy az Isten kegyelme kiárad mindarra, amiben vagyunk. Hiszen ő tudja, érti a helyzetünket, tudja, hogy a bűn annyira megrongálta az emberi kapcsolatainkat, hogy sokszor nem tudjuk helyreállítani. Én hiszem, hogy mindenkinek erre van szüksége. Annak, aki keresi a párját, annak, aki vágyik arra, hogy megtalálja, kivel élheti le az életét, kivel alapíthat családot, annak, aki megtalálta, de bizonytalan, annak, aki nem tud elköteleződni, annak, aki házasságban él, annak, aki gyermeket szeretne, de valahogy még sincsen, annak, aki pedig küzdel, vagy nem teljesen magabiztos abban, hogy az ő kapcsolata rendben van, és annak, aki vagy özvegy lett, vagy pedig valamilyen módon nem sikerült, tönkrement a házassága, mindenkinek ugyanarra van szüksége, hogy először az Istennel való kapcsolatát rendezze. Független ez a mi állapotunktól, de ahhoz, ami a magunk állapotára mindenképpen jótékony hatással van, az, hogyha Istenre figyelünk. Legyen Isten az első az életünkben. És hiszem, és a Biblia hiszem, hogy arra tanít bennünket, hogy ennek van áldása, bármilyen helyzetben vagyunk. Van áldása abban az élethelyzetünkben, amilyenek vagyunk. Azt mondja, igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül értek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem olyan emberek, akik tökéletesek, de olyanok, akik Isten útján igyekeznek járni. Azt gondolom, hogy a házasság hetének a kezdő vasárnapján erre hív bennünket Isten, ráhallgassunk, őt kövessük, köteleződjünk el felé, és merjünk ezzel a szeretettel fordulni, bármilyen helyzetben vagyunk, a körülöttünk levőkhöz, a családunk, családjainkhoz, szeretteinkhez. Olyan jó lenne, hogyha ebben a többes számban pedig egyre több olyan család lenne, ahol az egész család együtt tud Istennek örvendezni és követni őt. Olyan jó lenne, hogyha ezt így tudnánk a családjainkban is megélni. Tudom, hogy nem mindig működik. Tudom, hogy sok olyan dolog van, ami akadályozza, hitetlen házastárs, most nem legyünk őszinték, egymás között vagyunk, akadályozza a másik félnek a nehézsége, az én félelmem, sok minden van, ami éppen az aktuális helyzetünk, de azt hiszem, hogy Isten mégis arra hív bennünket, hogy együtt is, akikkel együtt vagyunk, azokkal együtt keressük az Isten akaratát, ha csak lehetséges. De ott van végül mégis, akárhogyan is élünk, a nagyobb család, a nagyobb közösség, a gyülekezet, az egyház közössége, amelyben olyan jó lenne, hogyha minden állapotban levő, minden körülmények között levő számára imádsággal, szeretettel és megértéssel tudnánk egymás felé lenni. Hát én ezt gondoltam, ezt értettem, ezt az üzenetet kaptam az Úrtól a házasság hetében mindenki számára, a magam és a ti számotokra is. Az Úristen kegyelme kísérje az életünket. Ámen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 312. dicséretnek a harmadik versével, a 312. dicséretnek a harmadik versét énekeljük, így kezdődik, az Úr elé határod a szív alázatát. Csendesedjünk el, és a helyünkön maradva egy néhány másodperces, félperces imádságban vigyük kérésünket, hálaadásunkat, könyörgésünket egyenként az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy előttünk lehet a te igéd, amely utat mutat az életünkben, és amely segítségünkre lehet minden helyzetben, emberi kapcsolatainkban is. Köszönjük neked mindazt, amivel megáldottál bennünket. Köszönjük szeretteinket, köszönjük a családtagjainkat, rokonainkat, köszönjük a barátokat és mindazokat, akik szeretnek bennünket, és köszönjük azokat is, akiket így mi is szerethetünk. Urunk, hálásak vagyunk, amiért kiválasztottál bennünket az üdvösségre, hogy téged kövessünk most és mindenkor. Most, ezen a vasárnapon együtt is imádkozunk, Urunk, a házasságokért, azokért, akik házasságban élnek, azért, hogy jobban értsék, jobban szeressék egymást. Segíts, hogy a bűn felismerésével meglássuk a te kegyelmedet. Segíts abban, hogy ne legyünk önzők, hogy ne hordozzuk a sérelmeket. Segíts abban, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak úgy, ahogyan te megbocsátottál nekünk. Urunk, hadd legyünk olyanok a házasságban is, amilyennek te rendeltél, és amilyennek látni szeretnél. Hadd legyünk olyan férjek, olyan feleségek, akik elsősorban neked akarnak tetszeni, és a te akaratodat kívánják követni. Kérünk, hogy így segíts ezekben a közösségekben. Urunk, imádkozunk azokért, a házasokért, akik most vannak nehéz helyzetben, akik küzdelmek között vannak, adj nekik bölcsességet, türelmet és szeretetet, és segíts, hogy tudjanak megbocsátani egymásnak. Imádkozunk, Urunk, azokért, a házasokért, akik gyermekáldásra vágynak, de valami oknál fogva nem tudjuk miért, mégsem így történt, mégsem így történik. Imádkozunk azokért, akik egyedül vannak, akik szeretnék megtalálni azt, akivel összekötik, leélhetik az életüket, és imádkozunk azokért, akik azt a kegyelmi ajándékot kapták, hogy egyedül legyenek és így szolgáljanak téged. Kérünk, Urunk, hogy légy segítségül akkor is, amikor azokra gondolunk, akik a válás miatt, nem sikerült házasság miatt eléd jönnek, és várják a te kegyelmedet, te gyógyításodat. Megvalljuk, hogy mindannyian bűnös emberek vagyunk, és hogy szükségünk van a te szeretetedre. Urunk, állj mellénk a te kegyelmeddel, bármilyen helyzetben vagyunk, őrizd meg bennünket, és légy segítségünkre, kortól, családi állapottól függetlenül. Segíts nekünk, hogy megmaradjunk a te utaidban, hogy ragaszkodjunk azokhoz, hogy merjünk úgy gondolkodni, úgy hinni, ahogyan te tanítottál és ahogyan te kijelentettél, és hogy legyünk egészen magabiztosak ebben. Imádkozunk a gyülekezetben levőkért, házasokért, elváltakért, özvegyekért, magányosokért, párjukat keresőkért, elköteleződésre vágyókért. Urunk, légy kegyelmes mindannyiunkhoz. Így hozzuk eléd könyörgésünkben azt a családot, akik emlékeznek elköltözött szerettükre. Imádkozunk a gyászoló családért, imádkozunk azért, hogy megtalálják a vigasztalást a te kezedben mindannyian. Kérünk téged minden gyászolóért, minden megszomorodottért, és mindenkiért, aki fájdalmak között van. Betegeinket hozzuk eléd, köszönjük azokat, akik meggyógyultak. Kérünk, hogy légy ott azokkal, akik vágynak a gyógyulásra, akár a testi betegségekben, akár a lelki nyomorúságban vannak. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, azért, hogy minél előbb véget érhessen ez a járvány, és felszabadultan együtt ünnepelhessünk téged, és adhassunk neked hálát. Kérünk, hallgass meg az imádságunkat, amikor eléd hozzuk egyházmegyénk, a Budapest északi református egyházmegye összes gyülekezetét, lelkészeit, presbitereit, szolgálóit. A diakóniai vasárnap van, most ezen a vasárnapon, Urunk, és úgy szokott lenni, hogy ilyenkor mindig a lelkipásztorok egy másik gyülekezetben szolgálnak és hirdetik az igét. Most így imádkozunk minden közösségért, te tudod, hogy hol, mire van szükség, milyen megerősítésre, milyen bátorításra. Kérünk téged, magyar országunkért, népünkért, városunkért, imádkozunk egyházunk és népünk vezetőiért. Urunk, te adj nekik bölcsességet. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el a Jézustól tanult imádságot fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Megköszönjük az eddig érkezett adományokat, amelyek a Persejbe, Isten dicsőségére vagy egyház fenntartói hozzájárulásként érkeztek. Köszönjük a befizetett egyház fenntartói hozzájárulásokat is. Az elmúlt héten, pénteken Ravatal mellett álltunk meg, Csicsai Mihályné, Kajati Gizella 72. évében elköltözött testvérünk szerettei számára hirdettük Isten vigasztalását, így imádkoztunk most is társáért, élettársáért, sógornőért, sógoráért, unokahugáért, unokaöccséért, az egész családért, szeretteiért. Az Úristen vigasztalását kívánjuk számukra innen is. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. Kedden 19 óra 15-kor megtartjuk a Zoom-os bibliaórát, amelyre szeretettel várjuk a testvéreket. Szerdán 18 órától évzáró, évkezdő presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben. A presbitereket várjuk erre az alkalomra, távolságot tartva, szétülve, és nagyon rövid idő alatt igyekszünk majd ezt az alkalmat végigvinni. Pénteken 19 órakor a online 300-as bibliaóra folytatódik. Ez a fiatal felnőtteknek, hát érettségi vagy középiskola utáni 18 éves fölötti fiatal felnőtteket várunk erre az alkalomra. Most elmúlt pénteken kezdődött, így váltakozva lenne két hetenként, egy fiatalabbaknak, 18 minusz, így hívta valaki, a konfirmált vagy konfirmációra járó és konfirmált fiataloknak az ifi alkalma, ezt is a Zoom-on tartottuk, és ez is két hetente lesz, reménység szerint. Szeretettel kérem, hogy imádkozzunk ezért a kezdeményezésért. A ránk következő vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet itt a templomban, amelyet közvetítünk is. Az istentiszteletünk végén előbb a záró éneket énekeljük, majd az áldás következik, és legvégül nemzeti imádságunk a himnusz. A záró énekünk a 395. dicséret harmadik verse, és egy kicsit most értsük bele a házasságot, az emberi kapcsolatainkat, és ebben meg természetesen minden keresztény közösséget, amit elsődlegesen jelent, nevelj minket egyességre. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.